Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A mikrofonnál Kocsonya Zoltán, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Márciusban megkezdődik a francia csapatkivonás Maliból, közölte nemrég a francia védelmi miniszter. A békefenntartó feladatokat az ENSZ már megkezdett, és az Európai Unió hamarosan induló missziója veszi át. Azt, hogy ebben hány magyar katona vesz majd részt, egyelőre nem tudni. Zsigmond Árpád kérdezte Besenyő János alezredest, a Magyar Honvédség geoinformációs szolgálatának osztályvezetőjét.
Az afrikaiak által vezetett ENSZ műveletnek, az AFISMA-nak át kell vennie a franciák által elfoglalt városokat, laktanyákat, és segíteniük kell a mai haderőt abban, hogy a visszafoglalt területeket szilárdan kézbe tartsák, újjáépítsék a városokat, illetve megszilárdítsák a közbiztonságot, és újraépítsék magát az ország rendszerét. Tehát most már a békefenntartó műveletek nem csak béke kikényszerítésből, hanem egyfajta béke támogató, úgymond helyreállító tevékenységet is magukba hordoznak. Ez lenne az, amit létre kellene hajtaniuk. Ehhez természetesen az európai, illetve a NATO tagállamoktól és az USA-tól várják a pénzt, a logisztikai támogatást és a információs, tehát a felderítési támogatást.
Tehát akkor a francia beavatkozásnak végül is sikerül stabilizálni a helyzetet. Nemrég még François Hollande, francia államfő is járt Maliban.
Igen, stabilizálták a városokat, de azt ne felejtsük el, hogy azért a sivatag, illetve a hegyvidék, az továbbra is a iszlamista szélsőségesek kezében van, akik továbbra is komoly katonai fenyegetést jelentenek, illetve jelentős potenciállal rendelkeznek még mindig. Hisz a óvatos becslések szerint is egy olyan 8-10 ezer emberük volt a tuaregekkel együtt, és ebből több száz ugyan meghalt a francia csapások, illetve ellentámadások során, de azért még egy 2-3 ezer főnyi kemény mag még mindig a hegyek közt és a sivatagba rejtőzik.
Nem sokára indul az Európai Unió békefenntartó missziója Maliba, mert sokan attól tartanak, hogy a következő Afganisztánná válhat az ország. És ebben magyar katonák is részt vesznek az előzetes sajtóhírek szerint. Azt már lehet tudni, hogy milyen formában, hányan mennek ki, és miben fognak részt venni a magyar katonák?
Erre a kérdésre nem vagyok feljogosítva, hogy válaszoljak. Azt azonban el kell már mondani, hogy a ENSZ misszió már működik, mert az januárban szintén elkezdte a működését. Az afrikai csapatok egy része már a területen is van. Mind a csádiak, mind a nigeriek, de Nigériából és más afrikai országokból is vannak már ott katonák, akik majd most kezdik átvenni voltak éppen a francia csapatoktól az állásokat, mint említettem. Valószínű, hogy fel fognak kérni európai államokat is, hogy tanácsadókat, szakértőket adjanak, mert volt egy Afrikai Uniós konferencia Addis-Abebában 29-én, január 29-én, ahol azon kívül, hogy a donorországok több mint 455 millió USA dollárt ajánlottak fel az afrikai tehát a ENSZ művelethez, afrikaiak által vezetett ENSZ művelethez, ott azért fölmerült a kérdés, hogy logisztikai szakértőket várnának, informatikusokat, légirányítókat, tehát olyan embereket, akik a művelet tervezését, működtetését képesek végezni. Ettől elkülönülten működne majd az Európai Unió kiképző misszió, amiben maximum 500 fő lenne, ennek durván a fele, aki kiképzési tevékenységet folytat, másik fel az őket biztosító fegyveres katona. Ebbe kértek Magyarországtól is felajánlást. A felajánlási konferencián erre meg is tette a magyar köztársasága maga a ajánlatát, majd a következő napok során dől el, hogy pontosan mivel is fogunk mi ebben a műveletben részt venni. De az látható az előző nyilatkozatokból, akár a német Zsolt államtitkár úr nyilatkozatából, akár az eddig elhangzottakból, hogy az Európai Uniós műveletben Magyarország is részt fog venni.
Besenyő János alezredest, a Magyar Honvédség geoinformációs szolgálatának osztályvezetőjét hallották. Irodát nyit New Yorkban és Washingtonban a szíriai ellenzék ernyőszervezete. Céljuk, hogy találkozókat szervezzenek vezetőik és amerikai tisztségviselők, illetve az ENSZ biztonsági tanácsának tagjai között. Zsigmond Árpád kérdezte Enrózs Erzsébet közel-kelet szakértőt.
Én azt gondolom, hogy folytatódik a szíriai ellenzéknek a nemzetközi támogatottsága és felépítése. Ennek a jele ez a lépés. Tudjuk, hogy az ellenzék vezetője, nemrégiben megválasztott vezetője, Muaz al-Khatib tárgyalásokat javasolt a kormánynak, az Assad rezsimnek, azért, hogy megakadályozzák a további vérontást Na most ugyanakkor a kormány, az Assad rezsim is folytatja a készülődést a Nemzeti Párbeszéd konferenciára, amelyet meghirdettek, de valószínűleg egy olyan patthelyzet alakult ki mostanra, legalábbis a hírek alapján erre lehet következtetni, amelyből csak a tárgyalások lehetnek a kiút. A pillanatban nem látszik, hogy elmozdulás lenne bármelyik fél álláspontjában.
Hát a majdnem két éve tartó konfliktus már eddig több mint 60 ezer ember életét követelte, és hát sok szakértő nem látja, hogy ennek tárgyalás útján még véget lehetne egyáltalán vetni. Az ellenzék ernyőszervezete irodákat nyitott New Yorkban és Washingtonban. Mi lehet a céljuk ezzel?
Nyilvánvalóan a nemzetközi támogatás megszerzése és az abba vetett bizalom. Azt azért látni kell, hogy az ellenzékkel nem csak a nyugati világ, nem csak a nemzetközi közösség szervei, szervezetei, vezetői kezdték meg a tárgyalásokat, hanem például Oroszország is. Most Münchenben a biztonsági fórumon találkoztak Al-Khatibbal, ugye, aki a szíriai nemzeti koalíció vezetője. Találkozott vele Joe Biden alelnök mellett Lavrov is, aki volt orosz miniszter, illetve az iráni külügyminiszterrel is tárgyalt. Itt Budapesten mondott beszédében a török miniszterelnök is arra szólított fel, hogy most már véget kell vetni ennek a polgárháborús helyzetnek. Úgy tűnik, hogy az egész világ most már mindenki rendezni szeretne. Van egy patthelyzet, amelyen nem tudnak a felek túllépni, csak a tárgyalásos módszer a lehetséges, és az, hogy aki eddig még az Assad rezsimet támogatta, az is elkezdett az ellenzékkel tárgyalni. Annak valószínűleg az az oka, hogy mindenki a tárgyalásokban látja a megoldást, hogy erre mikor kerül sor és milyen formában, azt nem tudhatjuk. Az Assad rezsim részéről is vannak olyan hírek, hogy a hadsereg is eléggé megviselt már, hogy bizonyos pozíciókból visszavontak csapatokat azért, hogy ne legyen több civil áldozat. Tehát a mozgódás, a készülődés megvan, viszont az látszik, hogy egyik fél sem bír igazán a másikkal. Az egyre biztosabb, hogy a lakosság a nagyszámú áldozatok mellett szinte a végletekig belefáradt ebből nagyon hosszú, nagyon véres, nagyon elnyúló konfliktusba.
Endrózsa Erzsébet közel-kelet szakértőt hallották. Mohamedánok a keresztesek ellen, ez az elnevezése annak a mozgalomnak, amely az iszlám sharia vallási törvények betartását a vegyes lakosságú brit városnegyedekben angoloktól is megköveteli. Muszlim őrjáratok járják az utcákat, és fellépésük nem mindig barátságos. Sárközi Mátyás tudósít Londonból.
12 nagy-britanniai várost és két londoni kerületet jelöltek ki a mohamedánok a keresztesek ellen elnevezésű mozgalom szervezői. A két londoni városrész, Waltham Forest és Tower Hamlets. Immár mindkettőben túlhaladta az ázsiai és afrikai bevándoroltak száma az őslakosságét. Általában késő este járják e kerületek utcáit iszlám férfiak, kiveszik a sört az idogálók kezéből, megrólják a rövid szoknyát vagy ujjatlan ruhát viselő nőket, és a melegeket figyelmeztetik, jobb, ha gyorsan elkotródnak. A helyi boltokban az eladónők már nem mernek ujjatlan ruhát hordani, az italboltok pedig támadástól félnek. A rendőrség próbál időben közbelépni, mielőtt a helyzet elmérgesedne. Eddig 5 őrizetbevétel történt, mindahány bántalmazás miatt. Az iszlám őrjáratok különösen az észak-londoni mecsetek környékén tűnnek fel, Allah Akbar kiáltással fenyegetőleg hívják fel a figyelmet arra, hogy a templom környékén akkor is szesztilalmat rendel elő a sharia, ha az zárva van. A jelenség aggasztja a városvezetést és a rendőrséget, mert félő, hogy az iszlám erkölcsőszök fellépését agresszív, szélsőjobboldali csoportok idővel összecsapásra, verekedésre fogják kihasználni. Inforádió, Sárközi Mátyás, London.
Pert indít az amerikai kormány a Standard & Poor's az egyik legnagyobb hitelminősítő ellen, mivel rosszul mérte fel a válság előtti kockázatokat, Sigmund Árpád összefoglalója.
Maga a Standard & Poor's jelentette be, hogy az amerikai kormány pert indít a hitelminősítő ellen. Washington szerint ugyanis a társaság 2007-ben csalárd módon magasra értékelt egyes jelzálog fedezetű hitelkötvényeket, amelyek később bedőltek és ezzel hozzájárultak a 2008-as pénzügyi válság kialakulásához. Madár István a Portfolio.hu elemzője szerint azonban ez a másik két nagy hitelminősítőre, a Moody's-ra és a Fitch Ratings-re is igaz.
Az, hogy csőd szélén álló intézményeket a legjobb adós besorolással láttak el, az mindenképpen a munkájuk értelmét vagy felelősségét megkérdőjelezi. Ilyen módon tehát kétségtelen, hogy fölmerül az ő felelősségük, az a kérdés, hogy ezt jogilag föl lehet-e vetni, és megállja ez a helyét. Mi az, amit pontosan egy szerződésben vállal a Standard & Poor's akkor, amikor valakivel megköti, és ez alapján valóban mulasztásnak minősül-e az, hogy ők nem hívták fel erre a figyelmet. Ehhez nyilván jogásznak kellene lenni, hogy ezt lássuk.
Madár István szerint a bejelentésben az is szerepet játszhatott, hogy az Egyesült Államokat épp a Standard & Poor's minősítette le 2011-ben.
Így talán egy kicsit fölmerül annak a lehetősége is, hogy azért a rossz indulat is dolgozik az amerikai hivatalnokokban, amikor pont őket veszik elő elsőnek.
Az amerikai kormány azután döntött a per megindításáról, hogy a céggel megszakadtak a tárgyalások a válsággal kapcsolatos jóvátételről. Zsigmond Árpád, Inforádió, 88,1.
A szabad utazás az Európai Unióban és a legálisan vállalható második gyerek, ezek a dolgok vonzák Ciprusra a kínai ingatlan vásárlókat. Tavaly őszóta több százan vettek házat a szigeten. Szeretnék Endre mondja a részleteket.
2007 óta 15%-kal estek Cipruson az ingatlanárak, de a pénzes vásárlókra egy ideig várni kellett. Aztán hirtelen szinte egyszerre jelentek meg, derül ki a Guardian cikkéből. Tavaly augusztus és október között 600 ingatlant vásároltak meg kínai vevők, ezek közül több mint 500-at Pafos városában és környékén adtak el. A roham annak tudható be, hogy a ciprusi kormány, itt a sziget EU-tag görög feléről van szó, augusztusban tette világossá, hogyan kaphatnak állandó letelepedési engedélyt a külföldi állampolgárok. A kínaiak számára ez különösen vonzó, mert azt jelenti, hogy szabadon utazhatnak az Európai Unió területén. Ahhoz, hogy állandó ciprusi letelepedési engedélyhez jusson az ember, az unión kívüli befektetőknek legalább 300 ezer eurós ingatlant kell vásárolniuk a szigeten. Bizonyítaniuk kell büntetlen előéletüket, stabil anyagi helyzetüket, és minimum 3 évre 30 ezer eurót kell letétbe helyezniük egy helyi bankban. Ha mindez megvan, akkor általában 45 napon belül megérkezik a lakhatási engedély, írja a Guardian. Ciprus mellett Portugália is hasonló megoldással próbálja felrázni a tetszhalott ingatlanpiacot, és néhány hónapja a spanyol gazdasági miniszter is azt mondta, ilyen módon szeretnék gazdához juttatni az üresen álló spanyol ingatlanok tömegét. Brüsszel nem tud beleszólni a gyakorlatba, mert a letelepedési jogról kizárólag a tagállamok rendelkeznek. Cipruson nem csak a gazdag vásárló, de annak közvetlen családtagjai is letelepedhetnek, feltéve, ha utánuk is letétbe helyeznek 30 ezer eurót. A kínaiak azt mondják, megengedhetik nekik, hogy második gyerekük legyen, ha az külföldön született, mondta Grigorios Leptos, egy helyi ingatlancsoport főnöke és a Pafoszi Kereskedelmi Kamara elnöke. Ez tehát még egy érv arra, hogy Ciprusra költözzenek. Az egyik vezető kínai lap szerint a tavalyi pekingi ingatlan kiállításon a ciprusiak voltak a legambíciózusabb külföldi kiállítók a maguk 32 standjával. Úgy tűnik, a kínaiak jó helyen vásárolnak. A következő 10 évben új kikötő, új marina és új utak épülnek, 2017-ben pedig Pafosz lesz Európa kulturális fővárosa, mondja a helyi kamarai vezető. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető Kocsonya Zoltán.